Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Dabóczi Kálmánt, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatóját. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Üdvözlöm itt a stúdióban. Fővárosi közlekedésről, közlekedési infrastruktúráról, ezzel kapcsolatos tervekről, elképzelésekről, fejlesztésekről beszélgetünk majd a következőkben. És ha már fejlesztés vagy újdonság, ahogy említettem, hát néhány nappal ezelőtt elindult a BKK online jegy- és bérletvásárlási felülete, amit hát rövid időn belül meg is hekkeltek, vagy ahogy önök is fogalmaztak, hát kibertámadások érték ezt az internetes rendszert. Mit kell ezen a kibertámadáson érteni pontosan, és egyáltalán mi is történt?
Ahhoz, hogy erre választ adjunk, azért induljunk el, hogy mit is indítottunk el, és miért, és utána ezzel kapcsolatos eseményeket is tudjuk értékelni. Legfontosabb az, hogy egy olyan új értékesítési csatornát indítottunk el, mert szeretnénk egy sokkal kényelmesebb, jobb szolgáltatást nyújtani. Úgy fogalmaztam legutóbb, hogy a TFM-eket, ezeket a értékesítő, jegyértékesítő automatákat, ezeket fölvittük az éterbe, fölvittük a felhőbe, és mindenki a saját személyi számítógépén gyakorlatilag leképezve egy ilyen értékesítési felületet kap. Akár okostelefonon, akár számítógépen. Ez azért nagyon fontos, mert pont ez a lényeg sikkad el, amikor kibertámadásra, büntetőjogi ügyekre beszélünk. Nekünk az a célunk, hogy értsük meg, és tudjuk jelezni, hogy milyen új lehetőségek nyíltak meg. Ezeket próbáljuk minél biztonságosabbá és minél kényelmesebbé tenni, mert gyakorlatilag ilyen méretű értékesítési csatorna bővítése soha nem volt a fővárosnak a közösségi közlekedési oldalán.
Egyébként ezt már sokan használták, mondjuk szabályszerűen és szabályosan? Sokan regisztráltak és vásároltak bérleteket, jegyeket?
Több mint 6000 fölött van most már a regisztráltak száma. Ezek egy része csak regisztrál, érdeklődik, megnézi. Több mint 1000 bérlet vásárlása viszont sor is kerül az elmúlt napokban. Több mint 6 millió forint árbevételt realizált eddig ez a
tranzakciók, ezek teljesen szabályosan
teljesen alkalmas, működik támadások ellenére. Támadások folyamatosan vannak.
A támadásokkal és a hackerekkel.
Itt nagyon fontos egy kategóriát.
Mi lehet a céljuk? Tehát ezt az egész rendszert valahogy megbolygatni, lassítani ennek a rendszernek a működését, vagy mondjuk, mint ahogy ugye hallottuk, hogy volt egy ilyen eset, 50 forintért mondjuk bérletet vásárolni, vagy bérlethez jutni.
Szerintem egyes embereknek a szándékát nagyon nehéz minősíteni mikrofon mellől, vagy a íróasztal mellől. Az biztos látszik, hogy általában az ilyen típusú támadások mögött milyen logikák és milyen motivációk húzódhatnak meg. Az egyik, és sajnos az egyik legveszélyesebb, az az, amikor úgymond brahiból, viccből mindenki virtust csinál abból, hogy
tesztelik az
tesztelik, és jó érzés azt mutatni, hogy ki milyen mélységig jut el egy ilyen rendszernek a befolyásolásába, vagy milyen típusú adatokhoz tud hozzáférni. Ez egy elég veszélyes csintevés, sőt, bizonyos területeken ez tényleg eléri már a büntetőjogi kategóriát is, ami nagyon veszélyes abból a szempontból, hogy sok fiatal valószínű tudatában sincs, hogy egyébként amikor teljesen jó szándékból adott esetben próbálgatja informatikai rendszereknek a biztonságát, védelmét, akkor eközben abszolút nem egy jogszerű cselekményt hajt végre, hanem folyamatosan bűncselekményt, vagy bűncselekményt nagyon közeli tevékenységet.
Akkor történt is egy büntető feljelentés, sőt, valakit már a rendőrség őrizetbe is vett.
Igen, ez a konkrét eset, és erről a keddi sajtótájékoztatón részletesen számot is adtunk. Ez a konkrét eset, mivel egyrészt büntetőjogi eljáráson folyamatban részleteket nem tudunk róla mondani, és nem is lehet, és azért se tehetem, mert ezt a büntető feljelentést nem a BKK tette. A BKK ezt a szolgáltatást igénybe veszi a T-Systems Magyarországtól,
aki a rendszert
üzemelteti, mit okkal vonóval, pestiesen szólva, az egész szolgáltatást úgy, ahogy van, tőlük veszük igénybe, ellenőri készülékektől kezdve az összes úgynevezett back-office rendszerig, és maga a webshopnak az üzemeltetése, működtetése, és ehhez kapcsolódik természetesen a biztonsági rendszerek működtetése is. Ők pedig, amikor észlelték, hogy a rendszerrel szemben ilyen típusú támadás vagy befolyásolási kísérlet van, a rendszerbe vannak beépítve bizonyos automatizmusok, amelyek ezeket a támadásokat kiszűrik. Például, ha eltérés mutatkozik a érintett által fizetett összeg és a díjtermék bejegyzett összege közül. A rendszer ezt földobja, és azonnali beavatkozással lehet intézkedni, hogy ezeket kitiltja, nem engedi, tehát jogszerűen normálisan nem tud egy ilyen módosított termékkel menni. Tehát nem igaz az a tétel, hogy itt ingyen vagy fillérekért lehet utazni a BKK-n apró kis beavatkozásokkal, amit bárki meg tud tenni. Ezek nagyon csúnya csúsztatások. mivel a TSM, tehát T-Systems Magyarország megtette a büntetőfeljelentést, a Nemzeti Nyomozóiroda ennek megfelelően eljárt, hogy ennek keretében milyen nyomozati cselekményekre, kihallgatásokra, tanúmeghallgatásra, vagy akár a TSM székházában történő adatbetekintésre egymás cselekményre van szükség. Ezt én nem tudom megítélni, se befolyásolni nem tudom. Értelemszerűen ez a nyomozóhatóságok kezébe van. Uh-huh. Nagyon rossz érzés nekünk is természetesen, ha egy fiatalt ilyen miatt kellemetlen helyzetbe hoznak. Biztos, hogy mindenkinek hozta, amikor éjszak a csöng a telefon.
Ezen az ajtó. Új online rendszeren azért 50 vagy 100 forintért nem nagyon lehet havi bérletet vásárolni.
Én ezt most bizton tudom mondani, hogy a jelenlegi és napról napra egyre erősebb biztonsági rendszer minden olyan lehetőséget
még az
folyamatosan. Ma reggel, amikor egyeztettem az érintett cég kollégáival, akkor bizonyos elemekben azt mondták, hogy a pénzintézetnek megfelelő biztonsági és monitoring elemeket építettek be a rendszerbe. Erre azért is szükség van, és ez tényleg nem játék egy ponton túl, hogy valamikor hozzánk is befut olyan információ, hogy tervezett támadás indul adott esetben az oldal ellen. Ilyen információk esetén mi természetesen az érintett szervezetekkel fölveszük a kapcsolatot, belügyminisztérium és a mögötte levő intézményhálózat mindent megtesz annak érdekében, hogy az ilyen rendszerek különösen, mert ez nem egy vidéki kisboltnak az értékesítési felülete, Budapesten egy ország fővárosának egy kritikus infrastruktúrát üzemeltető cégének egy értékesítési csatornája, és ezért minden védelmet és támogatást megkapunk tőlük, hogy ezek a kísérletek ne legyenek sikeresek.
Mindez azt is jelenti egyébként, hogy adatvédelmi szempontból sem voltak, és jelenleg sincsenek kockázatok, mert itt voltak például fővárosi képviselők, a fővárosi közgyűlés képviselői, akik az adatvédelmi hatóság vizsgálatát szorgalmazták, mondván, hogy itt utasok adatai kerülhettek ki, vagy nem voltak biztonságban. Tehát azok, akik mondjuk már regisztráltak ezen a felületen.
Ez a tétel, hogy kikerülhettek adatok. Természetesen, amíg nincs arra bármi erre utaló jel, és nekem nincs ilyen információ a birtokomban, hogy tömegével bárki, bárkinek az adataihoz hozzáférhet, addig nem tudom igazolni, hogy nem kerülhetett ki, mert ez egy elvi lehetőség. Azt tudjuk, hogy nekünk erről nincs információnk, hogy ilyen adatok illetéktelen kezekbe, nagy tömegbe, bárki számára kikerültek volna, sajtóba se jöttek. Vélemezem, hogyha valakinél lennének ilyen adatok, és mi állítjuk az ellenkezőjét, akkor kiállt volna már egyébként a sajtó elé, hogy nem igaz, BKK nem mond igazat, mert itt van másnak a személyes adata, és tessék, ezt a rendszeren keresztül fértem hozzá, és mennyire nem biztonságos. Folyamatosan növeljük a rendszer biztonságát, mindent megteszünk az utasok adatainak, személyes adatainak a védelme érdekében, de gondoljunk bele, hogy más személyes adatához hozzájutni, ennél sokkal egyszerűbb formája is van, mégse teszik az emberek normálisan. Uh-huh. Nem kell hozzá illegális eszközt, az ember egy csavarhúzóval föltör egy postaládát, és abból kiszedi adott embernek a leveleit, abban számtalan személyes adat van. Mégse az, hogy postaládákat törögetünk és turkálunk másnak magán életébe, mert az valahogy benne van a köztudatban, hogy akár a magánlaksértés, vagy a levéltitok, az egy olyan dolog, amit illik tiszteletben tartani. Sajnos az informatika területén és a virtuális térben ezek a kulturális szokások nem érték még el ezt a nívót. És én ezért örülök nagyon egyik oldalról, hogy ezekről a kérdésekről egyáltalán lehet érdemi párbeszédet folytatni. Nagyon jó, hogy kibuknak ilyen kérdések, hogy sajtótájékoztatón ez indulatot kelt, elgondolkodnak, akár diákok, akár egyetemisták azon, hogy egyébként ezzel érdemes-e játszani, mi is amit csinálunk, milyen következménye lehet. Én nem szeretnék senkit sem fenyegetni. Én tényleg jó szándékkal tettem meg azokat a mondatokat is a sajtótájékoztatón, mindenki legyen tudatában, hogy mivel játszik. Ezután hozza meg a felelős döntést, hogy megpróbál-e egy közüzemi informatikai rendszert befolyásolni, manipulálni.
Érdekes, mert ugye elhangzottak a sajtóban, illetve az interneten olyan minősítések, hogy etikus hacker, pontosan ennek a fiatalembernek a vonatkozásában, aki megpróbálta meghekkelni ezt a rendszert, de állítólag erről ugye tájékoztatta is a BKK-t, hogy ez sikerült, uh-huh. Tehát úgymond tessenek vigyázni.
Álljunk meg akkor itt egy egész rövid magyarázatra. Mit jelent az etikus hacker? Létezik ilyen fogalom, tehát ne tegyünk úgy, mintha a szakirodalom nem ismerni ezt a műfajt. A hacker az korábban inkább teljesen tisztán csak a rendszerek feltörésére irányú negatív uh-huh. cselekedetet tartotta. Időben többféle árnyalat kapcsolódott hozzá, még színben is. Fehér, tehát a white hacker, fekete hacker, illetve a szürke zóna. A fehér az, aki egy adott cég vagy megbízó megbízásából előre tisztázott körülmények között az eredményeket nem publikálva, csak a megbízónak visszacsatolva, próbál bizonyos sérülékenység vizsgálatokat, vagy betörési kísérleteket az informatikai rendszerrel szemben végrehajtani, vagy támadási kísérleteket. Ha sikerrel jár, vagy valami eredményt elér, azt közli a megbízóval, abból levonják a tanúságokat, és teszik meg a szükséges biztonsági intézkedéseket. Van a fekete kategória, amely azt fedi, hogy ő egyértelműen rontó, ártó szándékkal megpróbál befolyásolni, beavatkozni informatikai rendszerek működésébe. Ilyent is tapasztalunk, tehát amikor valaki egy olyan parancssort próbál bejuttatni a rendszerbe, amik egy adatbázis megsemmisítésére irányul, azt se etikusnak, semmilyennek nem lehet. Ha valaki egy rendszer rendeltetésszerű, jogszerű használatára vonatkozó paramétereket változtat meg és befolyásol, csalni akar, mert alacsonyabb áron próbál hozzájutni a szolgáltatáshoz, ez a cselekedet se lehet etikus. BKK és a T-Systems Magyarország egyike se adott ilyen típusú megbízást senkinek. És van a szürke zóna, próbálkozik megbízás nélkül, talál valami eredményt, korrektül nem publikálja, bekopog az adott céghez, és azt mondja, hogy elnézést, ezt találtam, nem akarok vele visszaélni, de mennyit ér meg önöknek, hogy? Uh-huh. És megindul egy párbeszéd. Erre nagyon sok példát látunk a sajtóban, hogy ilyen esetben a társaság a jogos gazdasági érdekeit, biztonsági kockázatát mérlegelve úgy dönt, hogy egyébként együttműködő módon valahogy közösen föltárják azt a biztonsági hiányosságot, orvosolják, és akár még ellentételezik is.
És azért a hackerek mellett azért szeretném, hogyha beszélnénk a rendszerről, magáról, a szabályosan működő rendszerről. Ha jól tudom, akkor a vásárlóknak azért minden nap be kell lépniük a rendszerbe, és a webes felületen frissíteni, mert ez a frissítés adja adott napra az utazási jogosultságot. Ha jól tudom, ez így működik, nem túl bonyolult ez, vagy körülményes ez? Tehát mondjuk egy reggeli készülődés, vagy egy reggeli indulás előtt gyorsan még az interneten ezt a webes felületet frissíteni kell, hogy majd föl tudjunk szállni a buszra és a metróra?
Ez így ebben a formában tévedés, nincs erre szükség. Amire szükség van, hogy a telefonján lévő felületet, ami egy webes felület, két célt szolgál. Egyik, az utas biztonságban legyen, frissítettem, mutatja, hogy van érvényes díjtermékem, akár napi jegy, akár havi bérlet. Tehát ez az utasoknak szolgáló, komfort növelő visszajelzési felület. Nem azt tesztesíti meg az utazási jogosultságot. Az utazási jogosultságot a webshopon beregisztrált okmány, fényképes azonosítóval rendelkező okmány. Lehet az személyigazolvány, az új ESIG is alkalmas erre, részben ezért fejlesztettük és ezért siettünk vele, hogy az elektronikus személyigazolvány minél tágabb körben használható legyen, és ennek az alkalmazásnak egy teljesen kézenfekvő felülete, hogy a közösségi közlekedést azzal a személyigazolvány, amit az embernek egyébként is magának kell hordania, igénybe lehessen venni a szolgáltatást. Diákok esetében mi történik? A diák igazolványt úgy is magánál kell hordania, hisz azzal igazolja, hogy ő diák, és tanköteles, és részt vesz a szervezett oktatásban, akkor legyen ugyanaz a hatat hordozó, igazolja azzal egyébként, hogy neki van fönt egy virtuális térben egy jogosultsága. Uh-huh. A felületnek a másik része, vagy másik iránya, hogy amikor ellenőrzési cselekményre kerül sor, első ajtós felszállási rendnél fontos ezzel az autóbuszoknál, soha nem szokták elkérni egyébként az igazolványt, mindenki fölmutatja a bérletét, mennek, ennek van egy technológiája, és itt ezt a felületet mutatja föl. Azt, hogy ez webes felület, vagy pedig alkalmazáson keresztül érhető el, melyik mennyire kényelmes, ebbe pedig a bevezetéskor mi hosszasan mérlegeltük, hogy melyik megoldást választjuk. Az idő is szerepet játszott, de nem kizárólagosan. Nem szerettük volna, hogy egy platform függő olyan megoldással induljunk, ami még bonyolultabb kommunikációt tesz rá a projektre rögtön a legelején. Ezért döntöttünk egy alkalmazást egy platform független megoldástól, egy ilyen webes felület mellett, és egyébként kezdettől fogva azon vagyunk, hogy körülbelül egy hónapon belül egy webshopokba, pontosabban a különböző áruházakba elérhető, akár Android, iOS rendszeren elérhető alkalmazás letölthető legyen, és akkor ezekre a frissítésekre ilyen módon gyakorlatilag
nézzük. Továbbfejlesztése.
Természetesen ez az eredeti tervben is benne
hogy
van.
Az ellenőrök, vagy mondjuk az első ajtós felszállásnál maguk a buszvezetők rendelkeznek
néznek rá erre a felületre.
Kódolvasó, vagy egy QR kódolvasóval?
Nem. Amikor ezt fölmutatja az első ajtósnál, ennek vannak olyan mozgó egyéb biztonsági elemei, pontos időt mutatja, más színű színváltás van benne egyebek. Ugyanúgy, mint jelenleg is, tehát ne tegyünk úgy, mint hogyha a jelenlegi biztonságrendszer, mint olyan Fort Knox típusú megoldás lenne ezekkel a papírbérletekkel. Ennek is ugyanúgy megvannak a hibái, ugyanúgy megvannak a visszaélési lehetőségei. Ehhez képest egy sokkal nagyobb színes felületen a járművezetők számára sokkal egyértelműen megállapítható, van-e ilyenje, vagy nem. Ha valaki ezt a felületet jogellenesen másolja, sokszorosítja, első ajtónál még lehet, hogy átmenetileg sikerrel is jár. Ugyanúgy, mint jelenleg. Ha valaki lefénymásol egy színes, egy bérletet, egy jó minőségű színes fénymásolóval, adott esetben azzal is meg tudja téveszteni a buszvezetőt. Ha ellenőrrel találkozik az illető, akkor egy ilyen lemásolt felületnél az is szükséges, hogy a mögötte levő beregisztrált okmányt is hamisítsa az ember, hisz az kiírja mind a kettőnél, hogy milyen okmány áll mögötte. Azt az okmányt elektronikusan ellenőrzik az ellenőrök, vagy QR-kód leolvasóval, vagy olyan típusú okmányokat beírja.
Ez már ott van az ellenőröknél.
Ezek mind ott vannak. Nem teljes körűen minden ellenőrnek, egy-két hét fölfutása lesz teljes körű, ezért hívjuk bevezetési időszaknak. Az ellenőröknél is, és a biztonsági őröknél is van egy nagyon komoly edukációs feladatunk, hogy hogyan készítjük föl ezt a munkavállalói, illetve közreműködői kört egy ilyen típusú digitális képességre. Én azt mondom, hogy ezen a területen van, és elismerhetően teljesen jogos kritika velünk szembe, hogy ezen a területen minden bevezetésnél nagyon komoly felkészülést igényel a szolgáltató részéről, és egy év gyakorlatot pontosan egy év alatt lehet elérni, akármennyi oktatást tarthatunk mi termekben, meg papírokkal, PowerPoint prezentációkkal, élesben, ügyfelekkel, csak élesben lehet megszerezni a tapasztalatot és a gyakorlatot.
A mostani napok, vagy a mostani hetek.
Pontosan, én azt mondom, hogy ez a szeptemberig tartó időszakot fogja mindenképp érinteni.
A BKK online értékesítési rendszeréről beszélgettünk, de ez ugyebár nem keverendő össze az elektronikus jegyrendszerrel, mielőtt bárki esetleg összemosná ezt a két dolgot, amely egyébként szintén egy futó projekt, már jó ideje futó projekt. A kettő valahol majd összeér, vagy kapcsolódik egymáshoz?
Igen, szeretném eloszlatni azt a kételt, hogy itt van, hogy bármi párhuzamos fejlesztés egymással konkuráló projekt rész lenne. A BKK, mint közlekedés szervező, azon arra törekszik, hogy minél több értékesítési csatornán keresztül, ami kényelmes, gyors, modern, tudja a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosítani az utasok számára. Ennek egyik eleme, ami a nagy elektronikus jegyrendszer projekt keretében valósul meg, amely projekt jelentős része infrastruktúrális beruházás a tekintetben, hogy annak az ellenőrzési technológiájához kapcsolódó beruházást jelent. Több mint 600 darab kaput kell letelepíteni például a metró hálózatra, mert ott egy teljes kör pontosan, annak a teljes ilyen check and check out, tehát hogy mind a ki, mind a beléptetést egyértelműen kapunk keresztül.
Ennek az időpontja már látható, hogy mondjuk ezek a beléptető kapukat mikor telepítik, mert nem szeretnék semmiképpen malíciózus lenni, de azért ennek az elektronikus jegyrendszernek már van egy
10 éves negatív idő
hosszasságú története. Én most éppen utána néztem, és valamikor 2006 táján kezdődött, sőt nem is kezdődött, a főváros akkori vezetése akkorra ígérte az üzembe állítást, de hát a legutóbbi is a tervezett időpont az ugye ilyen 2017-re vonatkozott, és hát azért ugye még most ezek a beléptető kapuk nem nagyon láthatók.
A következő, ez a projekt, ez 2014 végén indult be. Akkor került aláírásra az a szerződés, amely lehetővé tette, hogy
a német
szállítóval, mert alatta egyébként egy nagyon komplex alvállalkozói rendszer van, ami folyamatosan alakul. Tehát gyakorlatilag 2015-ös év az a projektnek a részletes megtervezését, úgynevezett design dokumentumoknak a létrehozását tette ki, hisz egy ilyen cég, amikor tesz egy ajánlatot, nem ismeri még a társaság összes belső folyamatait, és a rendszernek a teljes funkcionalitása sincs megtervezve. A közbeszerzési eljárás lebonyolításához kapcsolódóan volt egyfajta mélységű dokumentáció, és utána még egy nagyon részletes egyéves tervezés volt.
Menet közben azért közbe csúszások, és gondolom azért ugye, mert hogy azt szerették volna, hogy átjárható jegy- és bérletrendszer legyen.
Igen, ez is egy nagyon fontos szempont, hogy egy ilyen infrastruktúrális projekt, vagy informatikai projekt lebonyolítása borzasztó bonyolult azért, mert amikor elindítanak egy közbeszerzési eljárást, kialakítják a koncepcióját, az egy adott év, mondjuk legyen 2011 ez esetben, mire az lebonyolódik közbeszerzés, finanszírozási háttér, EBRD hitel megállapodás, 2014-et írunk, mire megvalósul a projekt 17 vége, kettő között olyan informatikai fejlődés megy végbe, amit a projektnek valahol belül le kell követnie. Olyan új technológiai lehetőségek vannak, amit el se tudunk képzelni. Amit akkor a projektbe beégetett a közbeszerzési eljárás, és a cég megajánlott például ellenőri kézikészüléket, az pontosan négyszer olyan súlyú, mint ami jelenleg kín van most az elektronikus jegyértékesítési rendszerünknek az ellenőri készülékekét. Pont egy a négyes szorzó van, és funkcionalitásban pedig teljesen versenyképes a két termék. Tehát a két projekt, az elektrikus jegyrendszer projekt, illetve az értékesítési csatorna virtualizációja, webesi tétele, kiegészítik egymást, komplementer projekt, semmiképp nem történhet olyan eset, hogy duplán finanszíroznák bármit. Amikor elindítottuk a webes csatornát, egyértelmű és határozott rögzített feltétel volt, egyrészt a német szállítóval való folyamatos együttműködés és egyeztetés, hogy ne okozzon egy forint többletköltséget se az, hogy egy ilyen csatornát a későbbiekben integrálunk. Szerencsére ezt rugalmasan lehet alakítani, a szerződés eddig több mint 90 módosításon ment keresztül, a szerződés műszaki beltartalma is változott sok esetben, és ennek megfelelően mindig az adott szinten elérhető legmagasabb, legújabb technológiát szeretnénk beképletezni.
Most látszik egyébként a menetrend, tehát hogy mikor kezdik telepíteni ezeket a beléptető kapukat, és mikorra lesz mondjuk már teljes a elektronikus jegyrendszer?
Nem akarom elkiabálni, mert nem vagyok politikus, úgyhogy nekem ígérgetne, milyen módon nem kell. Amit felelősen tudok mondani, az a következő. Tegnapi nap folyamán, pontosan tegnap előtt a kollégák kint voltak a német gyártónál, aláírták azt a tesztet, ami a kapuk sorozatba adása, tehát sorozatba gyártása előtti utolsó teszt. Magyarul minden papír jelenleg a birtokunkban van, 11 kapu legyártásra került, ezek átmentek a teszten, ezek a keskenyebb kapuk, meg lesznek szélesebbek, amit mozgáskorlátozott a bőröndel utazók, babakocsival utazók részére szolgál, vagy a csoportokat átengedni, és vannak a normál, úgynevezett keskeny kapuk. Ezek a keskeny kapuk meg tudnak jelenni, ha minden jól megy, akkor augusztus 14-én megkezdődik az első kapus.
Ez egy belátható időben.
Ezért mondom, tehát itt nem évekről és 10 évekről beszélünk, augusztus 14-én legjobb tudásunk szerint megkezdődik a kapuk telepítése a Deák téri metróállomáson. Ahogy az megvan, akkor abból szeretnék egyfajta edukációs helyszínt berendezni, hogyha bárki jön, akkor el tudjuk magyarázni neki, hogy hogy fog működni. Mi fog a hévvonalon érezni az érintett? Hévvonalon platformvalidátorokat fog látni, ott nincsenek forgóvillág, záródó kapuk, el kell menni ilyen fém oszlopok mellett, hozzáérinteni a kártyát, és már felszáll, és akkor kiszáll, akkor ugyanígy az oszlopnál kijelentkezik. A járműveken, a buszokon, villamosokon, trolibuszokon érvényesítő készülékek vannak, felszáll az ember, tappol, csippant, bármiféle kifejezést lehet hozzá használni, villan egyet, kiad egy hangjelzést, zöld vagy piros, mehet tovább, nagyon egyszerű, nagyon kényelmes.
Szerintem szerencsésebb országok metróvonalain vagy metróhálózatában már láttunk hasonlókat, tehát nyilván azzal rokon
működik
lesz
a mögötti technológiai képesség, illetve megoldások, azok hihetetlen sebességgel változnak.
És ez azt is jelenti egyúttal, hogy folyamatosan ki is kopnak majd a rendszerből a papíralapú jegyek és a papíralapú bérletek?
Ez már múlt csütörtök óta megkezdődött ez a folyamat. Ez a másik eleme a webes értékesítési rendszerünknek, amit nem tudok hangsúlyozni eléggé, és most nem akarok demagóg módon azt mondani, hogy adjuk össze, hogy hány szelvényt nem kellett az elmúlt egy hétbe kinyomtatni emiatt, mert azért az arányok azok még teljesen mások. Egy webes csatornát sehol nem használnak kizárólagosan, és nem is kötelező kizárólagosan használni bárki részéről. Akinek ez kényelmes, komfortos, az választja ezt a csatornát. Aki szeret ügyfélközpontba bemenni, szeret élőszóban vásárolni valamit, készpénzzel fizetni, ezt is fönn kell tartani. Aki egy automatától tud vásárolni, megszokta a komfortos, megszokta a pénzkiadó automatákat, megszokja a jegykiadó automatákat is, ezeket párhuzamosan fönn fogjuk tartani, pont azért, hogy minél többek számára valid és kényelmesen használható értékesítési csatorna hozzáférési pont legyen.
Tabóczi Kálmán, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója a vendégünk ma itt az arénában. Hírösszefoglaló következik, utána pedig folytatjuk majd a beszélgetést.